Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Most felkérem Martinek Tamás professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettesét. Nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterét.
Tisztelt hallgatóság, kedves vendégek, hölgyeim és uraim, 20. szemeszter, egyfajta jubileum. Nagyon nagy feneket ennek nem akartunk keríteni, megint csak jó szokásunkhoz híven próbáltunk nagyon jó előadásokat találni, és szintén szokásunká vált az, hogy valamilyen tematika fűzi össze az előadásokat. Lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem. A Magyar Tudományos Akadémia időről időre pályázati rendszerben kiválaszt kutatócsoportokat. Most ezek a kutatócsoportok valójában tényleg kiválasztottak, ugyanis nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelniük. Például a kutatási eredményeiknek nemzetközi szinten is élenjáróaknak kell lenniük, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. És most zárult egy pályázati ciklus, és indult egy új júliustól, és régi új kutatócsoportok alakultak a Szegedi Tudományegyetemen, tehát régi kutatócsoportok folytatták, és adott esetben újak alakultak, és ezek közül a kutatócsoportok közül választottunk, pontosabban nem is választottuk, mindannyiójukat meghívtuk, hogy tartsanak itt előadást, és nagy örömmel fogadták ezt el, tehát most az következik ebben a szemeszterben, hogy első kézből fogják hallani a legmodernebb és nemzetközileg is jelentős kutatási eredményeket. Nagyon szépen köszönjük minden egyes előadónak, aki elvállalta ezt. Sok jó ötletünk van, mindig van több is, úgyhogy ez is egy kicsit szokásunká vált, hogy nem egyetlen tematika van. Van egy másik is. A Szegedi Tudományegyetemen működik a Konfúciusz Intézet, aki erősíti a magyar-kínai kulturális kapcsolatokat, és ők már 5 éve működnek legnagyobb örömünkre az egyetemen, és ezt is ünnepelni szerettük volna, és előadást jelentettek be ők is, és 2 választottunk ebben a szemeszterben, valószínűleg lesz még 2 a következőben. Ezek az előadások a kínai gazdaságról, politikáról és kultúráról fognak szólni, megpróbálják a nyelvünkre lefordítani, hogy hogyan is működik ez. Én azt kívánom Önöknek, ja, bocsánat, még egy nagyon fontos dolog, szeretném megköszönni a szervezőknek, mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a rendezvénysorozathoz, és adott esetben erőn fölül is lehetővé tette azt, hogy ez itt most létrejöhessen. És akkor most jön az, hogy Önöknek pedig jó tanulást és jó szórakozást kívánok. Köszönöm a figyelmet.
Kedves közönségünk, engedjék meg, hogy bemutassam a 20. szemeszter első előadóját. Mai előadónk Csapó Benő egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem neveléstudományi doktori iskola, az MTA STE képességfejlődés kutatócsoport és az STE oktatáselméleti kutatócsoport vezetője. A Veszprémi Lovasi László gimnáziumban érettségizett 1971-ben, majd a József Attila Tudományegyetemen szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet 1977-ben. 1979-ben egyetemi doktori, 85-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2002-ben elnyerte az MTA doktora címet. 1976 óta folyamatosan a Szegedi Egyetemen dolgozik, egyetemi tanári kinevezését 1997-ben kapta meg. 1989-ben a Brémai Egyetemen Humboldt ösztöndíjas kutatóként dolgozott, majd 1994 és 95 között Stanfordban a Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences meghívott kutatója volt. számos nemzetközi kutatási programban vett részt. 1988-tól 91-ig egy az USA, Tájván, Japán és Magyarország részvételével végzett matematika tanulást vizsgáló projekt magyarországi munkáinak irányítója. 1997 és 99 között a demokratikus gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos amerikai program résztvevője volt. 2009-ben és 2010-ben a 21. századi készségek mérése tanításra című nemzetközi programban a technológia alapú tesztelés munkacsoport vezetője volt. 2012 és 15 között a mérési stratégiák a természettudományok kutatás alapú tanulásához című európai kutatási program egyik munkacsoportját irányította. 2000 és 2004 között tagja volt az OECD PISA keretében a probléma megoldó gondolkodás, majd 2009 és 2013 között a dinamikus probléma megoldás vizsgálatát kidolgozó munkacsoportoknak. 2005 és 2014 között a PISA irányító tanácsának tagja, 2008-2014 között alelnöke. 1991 óta a Magyar Pedagógia című folyóirat főszerkesztője, 2002 óta az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának tagja. Továbbá 10 nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának is tagja. A European Association for Research on Learning and Instruction 1997-ben és 99-ben választotta vezetőséget tagjává. A 2007-ben Budapesten megrendezett 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction elnöke volt. Fő kutatási területei a kognitív fejlődés, az ismeretek közvetítésének és a képességek fejlesztésének integrálása, a tudás szerveződése, a pedagógiai értékelés és a technológia alapú tesztelés. Szakmai publikációinak száma több mint 400, munkáira való független hivatkozások száma meghaladja a 3000-et. 2015-ben Prima Primissima díjjal tüntették ki, 2016-ban Szeged, 2017-ben Szent Gál díszpolgárává választották. Felkérem Csapó Benő professzor urat, tartsa meg előadását.
Előadásomban arról fogok beszélni, hogy milyen szerepet játszhat a pedagógiai értékelés az oktatás fejlesztésében. Mondani valómat öt fő pontba foglalnám össze. Az első, amiről fogok beszélni, az az, hogy miért is kell az oktatást, az oktatási rendszert fejleszteni, és összekapcsolom mindezt a pedagógiai értékeléssel. A második részben részletesebben kifejtem azt, hogy mit is értünk azon, hogy pedagógiai értékelés, milyen formái vannak a pedagógiai értékelésnek, mi a különbség az értékelés és a tesztelés között. A középső szakaszban részletesen fogok beszélni a pedagógiai értékelés három fő szintjéről, rendszer szintű értékelésről, az intézmények értékeléséről és a tanulói szintű visszajelzésről. Fogok beszélni ezután arról, hogy hogyan fejlesztjük a pedagógiai értékelést, milyen fő kutatási feladatoknak néz elébe a pedagógiai értékelés fejlesztése. Végül pedig arról, hogy a pedagógiai értékelésnek milyen új területei vannak, milyen új kihívásokkal néz szembe ez a terület. Konkrétan két egymással szorosan összefüggő kihívásról fogok beszélni. Az egyik terület az, amit gyakran úgy szoktak nevezni, hogy a 21. századi készségek mérése és fejlesztése, és ez nagyon szorosan összekapcsolódik a másik lehetőséggel és feladattal, mégpedig azzal, hogy a technológiát bevonjuk a pedagógiai mérésekbe, áthelyezzük a pedagógiai értékelést technológiai alapokra. Nézzük hát az első kérdést, mégpedig az oktatás fejlesztésének a jelentőségét és lehetőségeit. Sokan feltehetik persze a kérdést, hogy miért kell arról beszélni, hogy az oktatási rendszert fejlesszük, fejlesztenünk kell, hiszen mindenki úgy gondolja, hogy ez triviális feladat. Azonban, ha ránézünk azokra az adatokra, amelyek a magyar közoktatási rendszert jellemzik, akkor azt látjuk, hogy bizony erről beszélni kell, a szélesebb közvéleményt mindinkább meg kell arról győzni, hogy sokkal jelentősebb erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az oktatási rendszerünk fejlődjön. Három nagy csoportba lehet az érveket összefoglalni. Ahogy itt feltettem erre a diára ezt a három érvet, én a fordított sorrendbe említeném, mert ez jobban megfelel az én értékrendemnek, alulról fölfele haladnék. Én azt mondanám, hogy a tudás, a műveltség alapvető érték. Művelt embernek lenni jó, A műveltség szebbé, gazdagabbá teszi az életünket. Nagyjából az érvelést itt be is fejezhetnénk, ez azonban értékválasztás kérdése, és valószínűleg nem mindenki ért velem egyet. Meg kell tehát mutatni azt, hogy az oktatás fejlesztése, a tudás, a művelődés az nem egy öncélú tevékenység, hanem ennek fontos, komoly társadalmi hozadéka van. Az oktatás hasznát, a hasznosságát két kategóriába szokták sorolni, és ami középen látható, azt úgy nevezik, hogy az oktatás társadalmi haszna. Meg szokták mutatni azt, és nagyon sokféle adattal tudjuk ezt bizonyítani, hogy a tanult emberek hosszabb ideig élnek, és hosszabb ideig élik le egészségesen az életüket. A tanult emberek jobban vigyáznak magukra, jobban tudnak gondoskodni magukról. A nyelv, a műveltség egy nagyon fontos eleme a nemzeti identitásnak, és tudjuk azt, hogy akik tanulnak, azok kevésbé szorulnak rá különböző ellátó rendszerekre. És a végső érv az az, hogy a tanult emberek, a képzett emberek sokkal több adót fizetnek, tehát a művelődésbe, a tanulásba érdemes befektetni, és amit itt legfelül látnak, az az oktatás gazdasági haszna. Az oktatást ma már nem úgy kezelik, mint egy fogyasztást, nem úgy, hogy beletesszük a pénzt, költünk erre, hanem egy befektetés. Olyan befektetés, aminek pontosan ki lehet számítani a hozamát. És nem véletlen, hogy közgazdászok elég gyakran ezt ki is számítják, hiszen meg kell indokolnunk azt, hogy ha az oktatásba fektetünk bizonyos összegeket, nem olcsó az oktatás fenntartása és fejlesztése, akkor annak kiszámítható, rövid vagy hosszú távon jól megtérülő hozama lesz. Így van ez egyébként a magánemberek számára is, nem véletlen az, hogy a családok sokat investálnak abba, hogy a gyerekek tanuljanak, de társadalmi szinten az, hogy fejlesztjük, fenntartsuk az oktatási rendszert, ingyenessé tegyük az oktatást, hosszú ideig lehetővé tegyük mindenki számára, hogy az oktatáshoz hozzáférjen, ez egy befektetés, ami megtérül. Hát, hogy lehet az oktatást fejleszteni? Ez a következő kérdésünk. Hogy lehet azt elérni, hogy az oktatási rendszer több és jobb minőségű tudást termeljen? Ennek két alapvető módja van. Az egyik, amit úgy szoktak nevezni, hogy erőből is lehet az oktatást fejleszteni, és lényegében az elmúlt 100 évben az oktatási rendszer úgy fejlődött, hogy egyre több fiatal egyre hosszabb ideig jár iskolába. Elvárhatjuk azt, hogy ha a gyerekek több időt töltenek az iskolába, és egyébként nem javul az oktatás minősége, hosszabb idő alatt több tudásra tesznek szert. Ennek az extenzív fejlesztésnek a lehetőségei azonban egy idő után kimerülnek, és sajnos ezen a téren se mennek rendbe a dolgok, például Magyarországon különösképpen nem. Ha megnézzük az iskolázási arányok változását, konkrétan azt, hogy a 16 éves gyerekeknek milyen aránya, hány százaléka jár iskolába, hány százaléka tanul éppen, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyjából 2010-ig elértük azt a szintet, ami már a telítődés, közel a gyerekek 100%-a 16 éves korába iskolába volt, és onnantól kezdve elkezdett csökkenni, ma már ez az arány nagyjából csak 93-94%. Ez egy komoly probléma, el kellene érnünk, hogy a 16 éves gyerekek megint mindannyian iskolába legyenek. Van azonban egy másik tendencia is, és erre már az Európai Unió is odafigyelt, ezt pedig úgy nevezik, hogy a korai végzettség nélküli lemorzsolódás, a korai iskola elhagyás. Az Európai Unió ilyen 10 éves ciklusokban tervezi a fejlesztést, és a 2020-ra kitűzött célok között két oktatási jellegű cél szerepel. Ezek között az egyik az, hogy a korai lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskola elhagyóknak az arányát csökkenteni kell. Itt látható pirossal az a görbe, ahogy az Európai Unióban átlagosan csökken a végzettség nélküli iskola elhagyók száma, és azt látjuk, hogy Magyarországon pedig megint csak úgy 2010 körül érte el az eddigi minimumot, és onnantól kezdve megint növekszik ez az arány, 12% fölött állunk pillanatnyilag ebben a tekintetben. Ez a két kérdés az, amiken valamilyen módon javítani kell. A lemaradók segítése a korai iskola elhagyásnak az egyik fő eszköze, mégpedig itt a diagnosztikus értékelés eszközeivel tudunk beavatkozni, el tudjuk azt érni, hogy a gyerekek kisiskolás korban ne veszítsék el a fonalat, lehetőség szerint fejlesszük azokat a készségeiket, képességeiket, amely segít abban, hogy sikerük legyen az iskolában, és segítünk őket így az iskolában tartani. A fejlesztésnek a másik útja a minőségi fejlesztés. Ma már a legtöbb fejlett országban az a cél, és ezt a célt nagyjából el is érték, hogy 12 évfolyamos legyen a közoktatás, például Amerikában ez a cél, ez már kiteljesedett. Sok más országban ennél már magasabbra teszik a mércét. Ha tehát már minden gyerek iskolába jár, akkor azzal nem lehet fejleszteni, hogy még többen járjanak, hanem akkor azzal lehet fejleszteni az oktatási rendszert, hogy ugyanannyi idő alatt több és jobb minőségű tudásra tegyenek szert. A nemzetközi mérésekből tudjuk azt, hogy ebben a tekintetben igen nagy különbségek vannak az országok között. Vannak olyan országok, ahol már a gyerekek hatodikos korukra, hatodik évfolyamra elérik azt a szintet, mint a fejletlenebb országokban esetleg csak tizedik vagy tizenkettedik évfolyamra. Ezen a téren végtelen tartalékaink vannak, tehát az oktatásnak a minőségi fejlesztése terén vannak tartalékaink, és itt a pedagógiai értékelésnek nagyon fontos feladata van. Itt tudjuk elérni azt, hogy olyan visszajelzéseket nyújtunk a pedagógiai értékelés révén, amelynek alapján el lehet dönteni, hogy milyen irányba kell tovább haladni, és valamilyen módon mérhetővé, jellemezhetővé tesszük azt, hogy a gyerekeknek a tudása milyen minőségű, milyen jó az a tudás, amit a gyerekek az iskolában elsajátítanak. Ezek azok a területek, ahol a pedagógiai értékelésnek jelenleg nagyon nagy lehetőségei vannak. A második pont, amiről szeretnék beszélni, ez a pedagógiai értékelés, mérés fogalma. Ha a pedagógiai értékelést definiálni akarjuk, nagyon sok definíció van forgalomban, de ezek nagyjából megegyeznek abban, hogy a pedagógiai értékelés az egy tágabb folyamat. Azt értjük rajta, hogy adatokat gyűjtünk, lehetőség szerint objektív adatokat a tanulók tudásáról, attitűdjeiről. Pontosabban ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a tanulók kognitív és nem kognitív fejlődéséről. Ezeket az adatokat aztán egy gazdag kontextusba helyezzük, elemezzük, és ezeknek az elemzéseknek az alapján eldöntjük, hogy mi a teendő. Ez a pedagógiai értékelés. A pedagógiai értékelést sokféle módon szokták osztályozni, lehet külső vagy belső. Például a belső értékelés az, amikor összeül egy iskolának a tantestülete, és megvitatják esetleg a mérési eredmények alapján azt, hogy hol tartunk, és mit kellene csinálni. És egy külső értékelés az, ha ugyanezt, vagy valami hasonlót a fenntartó tesz az iskolával. Az értékelés lehet formális vagy informális, személyes vagy objektív, diagnosztikus, segítő, formáló, összegző, lezáró. Széles spektruma van ebből a szempontból is az értékelésnek. Egy nagyon fontos szempont az, hogy az értékelés tét nélküli. Ez a tét nélküli értékelés, ez azt jelenti, hogy közvetlenül a diáknak vagy az érintetteknek nincs tétje, nem kap jutalmat vagy büntetést az értékelés eredménye alapján. Egy analóg példa az, hogy amikor elmegyünk az orvoshoz, és azt várjuk, hogy egy objektív diagnózist állítson ki, akkor nem érdekünk az, hogy befolyásoljuk például a vérnyomás értékét, vagy a vércukorszintünket, vagy bármelyik egyéb paramétert, amit az orvosok mérni szoktak, hanem őszintén elmondjuk, hogy mi a probléma, hagyjuk, hogy lássa a problémánkat, mert akkor tud segíteni. Lényegében ebbe a kategóriába tartozik a diagnosztikus értékelés. Aztán vannak az értékelésnek olyan formái, amelyeknek kisebb-nagyobb tétje van. Például ma a kompetencia mérésnek az a tétje az iskolák számára, hogy kikerül az internetre az, hogy milyen az iskolának a teljesítménye. Ez azért egy kis tétet már jelent. Amerikában, ha az iskolák huzamosan nem teljesítenek, vannak olyan államok, amelyek különböző szankciókat vonnak maguk után, és vannak az igazán nagy téttel rendelkező értékelési folyamatok, például egy érettségi vagy egy nyelvvizsga, amelyik értékelésnek az eredményen esetleg emberi sorsok múlnak. Ez nagyon fontos szempont, ez a tulajdonsága az értékelésnek, hogy mekkora a tétje, hiszen az érintettek ettől függően őszintén megmutatják a gyengeségeiket, vagy pedig a legjobb arcukat, a legjobb oldalukat próbálják az értékelésben megmutatni. Az értékelés lehet szubjektív és objektív. Mindazok az értékelési folyamatok, amelyekben személyek, emberek vesznek részt, valamilyen szempontból szubjektívek. Ez az esetek többségében jól van így. Tudjuk azt, hogy mindannyiunkat osztályoztak az iskolában. Az iskolai osztályozás ma nagyrészt a pedagógusoknak a szubjektív értékítéletén alapszik. Rendszer szerűen is működnek olyan értékelési folyamatok, amikor tudjuk, hogy a szubjektivitás a lényeg, Például, amikor felvételiztetjük a doktori iskolába a hallgatókat, akkor két ajánló levelet hoznak az általuk megválasztott szemétől, akik teljesen szubjektív értékelést írnak róluk. A szubjektív értékelés nagyon sok esetben megfelel a céloknak, és sok olyan emberi tulajdonság van, amit nem lehet, vagy nem célszerű mérni, mérhetővé tenni, vagy objektívvé tenni. Ez eddig így rendben van. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a pedagógiai értékelés az iskolában nagyon is szubjektív, nem megbízható, nem összehasonlíthatóak az érdemjegyek egymással. Sokféle vizsgálattal néztük meg már mi magunk is azt, hogy mi a helyzet az érdemjegyekkel. Például tudjuk azt, hogy erőteljesen befolyásolják a jegyet azok a tudáshoz nem igazán tartozó személyiségvonások, amelyekkel mindannyian tisztában vagyunk. Például az a diák, aki inkább extrovertált, sokat beszél, jól el tudja magát adni, az ugyanarra a tudásra jobb jegyet kaphat, mint egy másik, befele forduló, kevésbé beszédes diák. Sok hasonló példát tudnánk mondani. A másik, amikor azt mondjuk, hogy a jegyeknek helyi értéke van, egy olyan iskolában, ahova zömmel közepes vagy gyengébb teljesítményű diákok járnak, ott egy ötös, az nem ugyanazt jelenti, mint egy válogatott elitiskolában. Ennek a relativitásnak is van bizonyos pozitív hozama. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor viszont objektív adatokra van szükség, és ezt az objektív adatot a mérések szolgáltatják. Anélkül, hogy most egy nagyon mély méréselméleti definícióba mennénk bele, azt tudom mondani, hogy a mérésnek nagyon sokféle formája van. A lényeg az, hogy a dolgokhoz, vagy a dolgok tulajdonságaihoz valamilyen módon számokat rendelünk, és így módon skálákat alkotunk. A mérésnek a tudományok fejlődésében igen nagy jelentősége van, elég csak arra gondolnunk, hogy milyen lendületet adott a fizika vagy a kémia fejlődésének. Az, amikor megjelentek a mérések, egyes dolgokat mérhetővé tettek a kutatók. Különböző méréseket, mérési skálákat alkotunk a pedagógiai mérések során is, és mérőeszközöket fejlesztünk. Az egyszerűség kedvéért most azt mondhatjuk, hogy a pedagógiában a tesztek, a mérőeszközök, pedagógiai teszteket használunk arra, hogy a tesztek segítségével méréseket végezzünk. A pedagógiai teszteknek nagyon sokféle formája van. A tesztek fejlődése, a pedagógiai tesztelés nagyjából egy évszázados múltra tekinthet vissza. A pedagógiai tesztek és a pszichológiai tesztek fejlődése nagyon szorosan összefüggött. Például, amikor az első intelligencia tesztek megjelentek, az intelligencia teszteknek az elkészítését éppen egy pedagógiai probléma váltotta ki. Az akkori francia oktatási miniszter egy pszichológusnak adta azt a feladatot, hogy készítsen olyan teszteket, amelyekkel el lehet dönteni, hogy a gyerekek már beiskolázhatók-e. Ebből nőtt ki az intelligencia tesztelés, és nagyon sokféle pszichológiai tesztnek az elkészítése, ami aztán visszahatott a pedagógiára, és elindult a pedagógiai tesztek fejlődése, fejlesztése is. A tesztek mögött, a tesztek fejlesztése mögött egy vagy ma már több matematikai elmélet áll. Van egy elmélet, amit úgy nevezünk, hogy a klasszikus tesztelmélet. Ez matematikai formuláknak a szigorú rendszere, és az a lényege, hogy a teszteket jóságuk szempontjából számszerűen jellemezni tudjuk. A klasszikus tesztelmélet például kiszámítja a tesztek megbízhatóságát. Ez a megbízhatóság annak elemzésén alapszik, hogy a teszt egyes feladatai mennyire konzisztensek, mennyire mérik ugyanazt. Ezt, ha számszerűvé, mérhetővé tesszük, meg tudjuk mutatni azt, hogy egy adott teszt feladat hogyan járul hozzá ahhoz, hogy jó legyen a teszt, ki tudjuk válogatni azokat a feladatokat, amelyek kevésbé jók, mint a többi, akkor van egy olyan út, amelyek révén a teszteket egyre jobbá tehetjük, bizonyos célra egyre jobban megfelelő teszteket készíthetünk. Ez a tesztelmélet, a klasszikus tesztelmélet a múlt század közepén indult fejlődésnek, egy nagy lendületet adott a fejlődésnek az, amikor megjelentek az elektronikus számítógépek, és nagyjából ezzel egy időben jelent meg az a tesztelmélet, ami már egy másik alapelvet vesz figyelembe, ezt nevezik úgy, vagy teszteknek, tesztelméleteknek egy családját, hogy modern vagy valószínűségi tesztelméletek. Ennek az alapelvét is viszonylag könnyen el tudjuk mondani, habár mögötte már nagyon bonyolult számítások vannak, annyira bonyolultak, hogy egy egyszerű személyi számítógép egy nagyobb tesztnek az elemzésével, ha azt sok gyerekkel vettük fel, bizony perceket, vagy adott esetben akár órákat is gondolkodik. A valószínűségi tesztelmélet azon alapszik, hogy minden tanuló valamilyen valószínűséggel megold egy tesztfeladatot. Ha sorba rakjuk a gyerekeket képességük szerint, akkor a jobb képességű gyerekek nagyobb valószínűséggel oldják meg a tesztfeladatokat. Ha fölírjuk a képesség függvényében, hogy milyen valószínűséggel oldják meg a gyerekek a feladatokat, akkor egy ilyen S alakú logisztikus görbétét kapunk, és lényegében ezeknek a görbéknek az alakját elemezzük, vizsgáljuk, annak alapján tudjuk eldönteni, hogy az adott feladat mennyire illik a tesztbe. Tudjuk azt, hogy milyen a jó teszt, olyan a jó teszt, hogy sok ilyen S alakú görbe egymással párhuzamosan fut. Ezt kell elmagyarázni a számítógépnek, hogy nézze meg, hogy alakulnak ezek a görbék, és mondja meg, hogy melyik feladat illeszkedik, vagy kevésbé illeszkedik a tesztbe. Ez már annyira bonyolult tud lenni ez a számítás, vagy annyira sok számítás van egy ilyen elemzés mögött, hogy például az OECD a PISA teszteket a maguk teljességében csak nagyjából 2015 körül tudta elemezni, azt megelőzően olyan elemzéseket végeztek, hogy csak egy szűkebb körre mintát vettek az egyes országokból, és annak alapján végezték el az elemzéseket. Most ezekben az években jutott el a számítás technika odáig, hogy ezeket a modern tesztelméleteket valóban teljes körűen tudjuk alkalmazni. Mi is gyűjtöttünk olyan mennyiség adatot, hogy egy nagyobb teljesítményű szerver, az abban futó processzorok is bizony napokig dolgoznak az adataink elemzésén. Ez a jövő, illetve már a jelen, de inkább a jövő, hogy ilyen nagyon kifinomult elemzéseket tudunk végezni, és ezek alapján egyre jobb és jobb minőségű teszteket, tesztfeladatokat tudunk készíteni. A tesztekhez három jóságmutatót szoktak hozzárendelni, az egyikre már részben utaltam, ez az objektivitás. Lényegében ez a szubjektivitásnak az ellentéte, mindenfajta személyességet, szubjektivitást ki kell küszöbölnünk, például aki kiavítják, kiértékelik a tesztet, az ő személyes véleményük, értékítéletük se jelenthet befolyást a teszt eredményére. Egy másik a reliabilitás vagy megbízhatóság. Ez azt fejezi ki, hogy a teszt mennyire jól méri azt, amit mérni akarunk vele, és van egy harmadik széleskörűen használt jóságmutató, ez pedig az érvényesség vagy validitás. Ez azt mutatja meg, hogy vajon a tesztek azt mérik-e, aminek az elkészítésére a teszteket használni akarjuk, amire a tesztek valók. Ez elsőre nem tűnik olyan nyilvánvalónak, hogy ezt a tulajdonságát is értékeljük a teszteknek, de gondoljunk arra, ha készítünk egy olyan matematika tesztet, amiben el van rejtve egy viszonylag egyszerű számolás, de egy bonyolult szövegbe foglaltuk bele ezt az egyszerű számolást, akkor az a teszt már inkább méri a gyerekeknek az olvasáskészségét, és nem annyira a matematikát. Egy bonyolultabb feladat esetében ezt a fajta érvényességet még nehezebb megítélni, és erre külön elemzéseket kell végeznünk, hogy vajon azt mértük-e a tesztekkel, amit mérni szeretnénk. A pedagógiai teszteket itt a Szegedi Tudományegyetemen Nagy József professzor úr kezdte el fejleszteni, ő indította el ezt a kutatási irányt, ami a 60-as évek legvégén és a 70-es évek elején kezdődött, és onnantól kezdve egy nagyon dinamikus építkezés folyt itt a Szegedi Tudományegyetemen. Mind a mai napig ez a hagyomány folytatódik, egyre jobb és egyre több kifinomultabb tesztet tudunk készíteni. Ő még az 1970-es évek elején indította el ezt a programot, ami a témazáró tudásszintmérést foglalta magába. Akkor az akkori felső tagozat minden fontosabb tantárgyára a tankönyvben szereplő összes tudásnak a lefedésére készültek el a tesztek. Egy olyan könyvsorozat jelent akkor meg, ami 17 kötetbe foglalt össze ezeket a teszteket, és a 18., amit itt mutatok, az már a validitásnak és a reliabilitásnak az elemzésével foglalkozott akkor. Ugyancsak ő dolgozta ki a PREFER tesztet, ami az óvoda-iskola átmenet mérésére, fejlettségvizsgálatra szolgált. Ebből nőtt ki később a DIFER tesztrendszer, a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer, amelyik mind a mai napig forgalomban van, és ezeknek a felvételét az iskolák, illetve az óvodák évről évre elvégzik. Például ilyen feladatok szerepelnek ebben a fejlettségvizsgáló rendszerben, ilyen tesztfeladatok. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy beszéljek arról, hogy a tesztek felvételének nagyon sokféle módja van. Például a DIFER teszteket szemtől szembe veszik fel a pedagógusok a gyerekekkel. Például bemutatják ezeket az ábrákat, és ezekhez kapcsolódóan valamilyen feladatot adnak az óvodásoknak vagy az iskolásoknak. Ez nagyon jó méréseket tesz lehetővé, egy pici szubjektivitás lehet ezekben a mérésekben, ugyanakkor nagyon időigényesek is ezek a mérések. Ezt a feladatlapot használnám fel annak illusztrálására is, hogy az a képzet, ami a széles közvéleményben él a tesztekkel kapcsolatban, nevezetesen, hogy a tesztek valami fajta feladatválasztó rendszert használhatnak csak, az nem igaz. A tipikus tesztek persze sokáig úgy működtek, hogy valóban megadtuk a válasz lehetőségeket, amelyek közül egy jó választ kellett a tesztelt személynek kiválasztani. Én magam is készítettem ilyen teszteket. Bizonyos célokra ezek a tesztek nagyon jól megfelelnek. Például ez a teszt egy induktív gondolkodás tesztből származik ez a feladat, szóbeli analógiákat vizsgálja, megadunk egy szópárt, és egy másik párt teszünk mellé, ami ezzel analóg, és akkor meg kell mondania, kiválasztani azt az egyet az öt közül, amelyik illik oda. De ennél sokkal jobb teszteket lehet készíteni, vagy sokkal kifinomultabb, bonyolultabb teszteket, amelyek nem feleletválasztósak, már papírceruza teszt alapon is. Például ez egy kombinatív gondolkodás teszt, az a feladat, hogy van öt gyümölcsünk, és ebből az öt gyümölcsből kell kettőt minden lehetséges módon kiválasztani. A gyerekek bekarikázzák azt a kettőt, amit gondolnak, mindegyiknek különbözőnek kell lenni. De itt szembesül az értékelő azzal, hogy akkor most meg kell számolni, hogy hány jó konstrukciót alkotott a gyerek, meg kell nézni, hogy van-e közötte ismétlődő, ezt számítógépre kell vinni. Ezt a feladatot természetesen már átültettük számítógépre, itt négyből kell két gyümölcsöt kiválasztani, számítógépen drag and drop technikával, egérrel megfogni, tálcákra tenni, és amikor a gyerek leütötte az utolsó billentyűt, hogy kész, akkor már a számítógép prezentálja nekünk az eredményt. Hát erről a részről fogok majd még később beszélni. Most azonban visszatérek a főcsapás irányára, az értékelés szintjeinek és az egyes szinteken szerzett eredmények alkalmazási lehetőségeinek a megbeszélésére. A pedagógiai értékelésben, mint korábban említettem, három fő szintet szoktunk megkülönböztetni, a rendszer szintű értékelést. Ezek a nagy nemzetközi mérések általában. Vannak olyan országok, ahol a rendszer szintű értékelés maga is lehet egy nemzeti értékelő rendszer, például Amerikában államokat hasonlítanak össze, de ezek a rendszer szintű értékelések, amelyekben Magyarország részt vesz, ezek nemzetközi vizsgálatok. Három ilyen nagy rendszer van, két társaság, két mérési központ végzi ezeket. Az OECD bonyolítja le a PISA méréseket, és egy nemzetközi tudományos társaság pedig a TIMSS és a PIRLS méréseket. Középen van az intézmény szintű értékelés, ilyen például Magyarországon az országos kompetenciamérés. Ez elsősorban az iskolák számára ad visszajelzést. Végül van a tanulói szintű értékelés, amikor már az egyes tanulókról nyújtunk valami fajta visszajelzést. Ebbe a körbe tartozhat a minősítés is, a szelekció is, amikor az egyes tanulókat irányítjuk különböző iskola típusokba. Ide tartoznak a vizsgák, de ide tartozik a formatív és a diagnosztikus értékelés is. Az oktatási rendszer fejlesztése szempontjából ez a két utolsó lényeges ebből a kategóriából. Itt tudjuk befolyásolni azt, hogy a gyerekek mennyit tanulnak, itt tudjuk elérni, hogy egyre jobb és jobb eredményeket érjenek el. Néhány példát mutatnék be erről a három szintről, mégpedig kezdeném azzal az ábrával, amit minden alkalommal megmutatok, ha lehet. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy már az első nemzetközi mérésekben is részt vett, amit az IEA társaság folytatott le az 1970-71-es tanévben. Akkor még Magyarország egy picit lemaradt Japántól, és második helyen volt természettudományban. Majd később 1988-83-ban, amikor lebonyították a második ilyen nagy mérés sorozatot, akkor már Magyarország az élen volt, utána egy nagy szünet következett, ott volt Japán, még egy nagy szünet és az összes többi ország. Ez volt a magyar közoktatásnak a nagy korszaka, amikor a gyerekek természettudományból, matematikából a világ élvonalába tartoztak. Sajnos ez a dicsőség ez nem tartott sokáig. Az 1990-es évek közepén ugyanennek a társaságnak, ugyanennek a szakmai csoportnak a méréseiben már visszaestünk az országok középmezőnyébe, és itt 95-től 2015-ig sorba állítva a matematika és természettudomány eredményeket, azt látjuk, hogy kisebb-nagyobb ingadozással 2011-ig úgy nagyjából csökkentek, az eredmények 11 és 15 között mind a két területen jelentősen javultak. Ugyanakkor, ha megnézzük a PISA vizsgálatok eredményeit, itt is egy kezdeti növekedés után romlottak az eredmények, a két utolsó mérési ciklusban már egyértelműen azt látjuk, hogy az eredmények romlottak. Fölmerül a kérdés, hogy mit tanulhatunk ennek a két mérési rendszernek az összehasonlításából, mi az üzenete annak, hogy itt két kicsit különböző eredményt mutatnak ezek a értékelési rendszerek. Ahhoz, hogy ezt mélyebben elemezzük, meg kellene néznünk azt, hogy mit mérnek ezek a rendszerek és hogyan mérik. A TIMSS és az IEA csoportnak a mérései évfolyam alapúak. Azt vizsgálják meg, hogy egy adott évfolyamra járó diákok mit tudnak. Ezzel szemben a PISA vizsgálatok életkor alapúak, azt nézik meg, hogy a mindenkori 15 éves diákok mit tudnak. Ez az egyik lényeges különbség, ami alapján már értelmezhetjük a különbségeket. A másik lényeges különbség pedig az, amit ezek a tesztek mérnek. A TIMSS vizsgálatok inkább a tananyaghoz közeli tudást mérik, azt vizsgálják inkább, hogy miképpen tudják a gyerekek visszaadni azt, amit az iskolában tanulnak. Ezzel szemben a PISA tesztek alkalmazás központúak. Azt vizsgálják, hogy hogyan tudják a gyerekek új kontextusban, más területeken alkalmazni azt, amit az iskolában tanultak. A középső szinten helyezkednek el azok a rendszerek, azok a mérési rendszerek, amelyek intézményi szintű visszajelzést adnak. Azt mutatják meg, hogy egy adott intézmény hogyan teljesít, ahogy az előbbiek az országokat viszonyítják egymáshoz, ez a középső szint, ezeket az intézményeket viszonyítja egymáshoz. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy nagyon jó, nagyon kifinomult értékelési rendszert működtet. A 6., a 8. és a 10. évfolyamon minden tanév végén teljes körűen felmérjük a diákokat szövegértésből és matematikából. Ezeknek a kompetencia teszteknek a tartalma közel áll ahhoz, amit a PISA tesztek mérnek, erősen alkalmazás centrikusak. Az, hogy teljes körű, az egy nagy érték, mert így akkor az iskolákat nagyon pontosan lehet értékelni, és egy nagyon nagy érték az is, hogy egy gazdag háttér kérdőívrendszer kapcsolódik a tesztekhez. Ugyanakkor viszont az eredményeket össze lehet egymással longitudinárisan, hosszmetszetileg kapcsolni. A diákok egy titkos azonosítóval oldják meg a teszteket, és 2 év múlva, illetve a 6-osok esetében 4 év múlva meg lehet nézni azt, hogy ez alatt az időszak alatt mennyit fejlődtek. Gondolom, önök között sokan vannak, akik megoldották annak idején ezeket a kompetencia teszteket, de ezek a tesztek nem az önök értékelésére fókuszáltak, hanem azt nézték meg, hogy az adott iskoláknak milyen a pedagógiai hozzáadott értéke, ugyanolyan összetételű diák állományból az egyes iskolák mit tudnak kihozni, mennyire fejlesztik a diákokat. Nagyon kifinomult elemzéseket lehet végezni, szinte a világon egyedülálló az, hogy Magyarországon ilyeneket el tudunk végezni. Az iskolák részletes visszajelzést kapnak az eredményekről, különböző kontextusba helyezve, hasonló helyzeti iskolákhoz, országos átlaghoz viszonyítva értékelhetik az eredményeket. Ha a kompetencia méréseket sorba rakjuk, mint például az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető értékelésekből látjuk, azt tapasztaljuk, hogy igazán nagy, markáns ingadozásokat ezek az eredmények nem mutatnak, sem szövegértésből, sem matematikából. Az így módon mért tudása a gyerekeknek inkább stagnál. És akkor áttérnék a legfontosabb területre, a 3. szintre, a tanulói szintű értékelésre. Itt végezhetünk összegző, lezáró jellegű értékelést, ezt úgy nevezzük, hogy szummatív értékelés, ez lehet alapja a szelekciónak, például a felvételinek. Magyarországon lehet felvételizni a 8-osztályos gimnáziumba, 6-osztályos gimnáziumba, 4-osztályos gimnáziumba, és ugyanúgy felvételit tehetnek egyes felsőfokú intézményekbe is, bár Magyarországon ez nem tipikus. Lehet az értékelés formatív vagy diagnosztikus, ez már segítő formáló értékelés, és ennek a értékelés típusnak az a lényege, hogy közvetlenül segítse a tanulási folyamatot. Gyakorinak kell lenni ahhoz, hogy tényleg segíteni tudja a diákokat, részletesnek, pontosnak, azonnali visszacsatolást kell nyújtania, tehát itt már nem lehet az, hogy várunk az eredményekre heteket, hónapokat, hiszen közben megy tovább a tanítás. megalapozza ez az értékelés a következő beavatkozást, tehát az a lényege, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni, a gyerek tudja, hogy mit kell utána tanulnia, hogy bepótolja a lemaradást, megmutassa, hogy éppen hol tart. És ha valamilyen szisztematikus hatást gyakoroltunk gyerekekre, osztályokra, akkor itt meg tudjuk azt is nézni a formatív vagy diagnosztikus értékeléssel, hogy ennek a beavatkozásnak az adott esetben mi volt a hatása, mi volt az eredménye. Na ez volt a három fő szint, és akkor nézzük azt meg végül, hogy a pedagógiai értékelés fejlesztésében milyen feladataink vannak, mit teszünk most. A pedagógiai értékelésről azt tudjuk mondani, hogy a kutatás és a gyakorlat egyik leggyorsabban fejlődő területe. Például azért is szükség van az értékelésre, arra, hogy mérni tudjunk, jó mérőeszközeink legyenek, mert egyre több fejlesztő kísérletet végzünk az oktatásban. Olyan kísérleteket, amikor kipróbáljuk például egy tantervnek a hatását, vagy kipróbáljuk egy tankönyvnek a hatását, vagy kipróbálunk valamilyen új fejlesztő programot. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy mérjük a tanulókat az elején, mérjük a végén, fogunk egy összehasonlítható kontrollcsoportot, és megnézzük, hogy a kettő egymáshoz képest hogyan fejlődik. Ezzel a technológiával jutott el a neveléstudomány arra a szintre, amire az orvostudomány már jó régen eljutott, nevezetesen, hogy különböző gyógyszerek hatását ki tudják próbálni, különböző beavatkozásoknak, orvosi terápiáknak a hatását ki tudják próbálni, hiszen ott is arról van szó, hogy mérik azt, hogy egyes gyógyszereknek milyen a hatása. Ma már a pedagógiai kísérletekben is szinte elvárás az, amit az orvostudományban látunk, hogy van egy kísérleti csoport, meg van egy kontrollcsoport, de nagyon gyakran vesznek egy olyan csoportot is, amiben a placebo hatást vizsgálják, azaz azt, hogy nincs a hatóanyag benne abban a gyógyszerben, vagy abban a pirulában, amit a páciensek kapnak. Ezzel meg lehet azt a pszichológiai hatást nézni, ami egyáltalán abból fakad, hogy úgy érzi a páciens, hogy ő valami fajta kezelésben részesül. Ma már a pedagógiai kísérletezésben is ilyenfajta technológiákat használunk, és mindennek az a feltétele, hogy legyenek nagyon pontos mérőeszközeink, amelyekkel két mérési pontban pontos méréseket tudunk végezni. Egy nagyon fontos fejlesztési terület újabb és újabb pszichológiai tulajdonságoknak a mérhetővé tétele. Itt elég gyakran szoktuk idézni Galileit, akitől ez az idézet származik, tedd mérhetővé, ami nem az. Mi magunk is a kutatócsoportomban és a világszerte nagyon sok kutató dolgozik azon, hogy egyre újabb és újabb pszichológiai tulajdonságokat, az oktatás szempontjából fontos fejlődési folyamatokat mérhetővé tegyen. Fontos fejlesztési feladat az, hogy széles körben hozzáférhető, könnyen, gyorsan alkalmazható teszteket készítsünk. Költséghatékonnyá tegyük ezeket az eszközöket. Az előzőekben mutattam néhány olyan tesztet, amelyek nagyon jók, jó minőségűek, széles körben használjuk, de nagyon sok munkát igényel ezeknek az alkalmazása. Ezt a munkát kell valamilyen módon egyszerűbbé, kevesebbé tenni, és akkor szélesebb körben gyakrabban lehet ezeket a teszteket alkalmazni. És egy nagyon fontos feladat az, hogy a gyakorlati alkalmazókat, a mi esetünkben a pedagógusokat felkészítsük a tesztek, a mérőeszközök használatára. Az orvosképzésnek egy nagyon fontos eleme az, hogy megtanítsák az orvosokat arra, hogy diagnosztikus eszközöket használjanak. Vannak olyan specialisták, akik a laborokban különböző laborvizsgálatokat végeznek, méréseket végeznek. Lényegében ez a szint, ennek a megugrása áll a pedagógiai kutatás előtt, az értékelés kutatás előtt, hogy ezeket az eszközöket széles körben felhasználhatóvá tegyük. Az utolsó elem, amiről szeretnék beszélni, ez a pedagógiai értékelés új feladatainak és a lehetőségeinek a bemutatása. Két egymással összefüggő területről van szó. Az egyik az, amire ma gyakran hivatkozunk, ez a 21. századi készségek mérése és fejlesztése. Új társadalmi igények jelennek meg a tudással kapcsolatban. Nagyon sok olyan jelenséggel szembesülünk, ami azt teszi szükségessé, hogy új készségeket sajátítsunk el. Vannak alapvetően új készségek, amelyek nem léteztek korábban. Például itt mindenki tud valamilyen mobileszközt kezelni. Ezeknek az eszközöknek a kezelése, a hozzá szükséges készségek nem léteztek, mert ezek az eszközök maguk se léteztek. Olyan kommunikációs technológiát használunk naponta, amelyek korábban ugyancsak nem voltak, ezek valóban 21. századi készségek. Vannak aztán olyan készségek, amelyek léteztek korábban is, akár évszázadokkal ezelőtt is, de ezeknek az értéke megnövekedett. A mai korban sok olyan készség van, amire korábban is szükség volt, de ma ezek a készségek fontosabbak. Ilyen például az, hogy egymással együtt tudjunk működni, mégpedig úgy együtt működni, hogy nagyon gyakran kerülünk a változatos összetételű csoportokba. Ezek a csoportok gyorsan, hatékonyan kell, hogy problémákat oldjanak meg. Régen is volt csoportmunka, régen is egymásra utalt csoportok dolgoztak. Gondoljunk arra, hogy Kolumbusz elindult egy hajón, és ott össze voltak zárva hetekre, hónapokra. Egymás élete függött azon, hogy milyen hatékony munkát végeznek, és mennyire tudnak együtt dolgozni. A modern korban azonban szükség van arra, hogy olyan emberekkel is hatékonyan dolgozunk együtt, akikkel nagyon ritkán találkozunk. Rövid ideig találkozunk, és utána szétbomlik a csoport, és újra egy nagyon hatékony csoporttá kell összeállni. Én magam is nagyon sok ilyen csoportban dolgozom, írunk közösen cikket kollégáimmal együtt, akik egy másik földrészen élnek. A munkacsoportommal, a kutatótársaimmal dolgozunk úgy együtt, hogy adatokat elemzünk, cikkeket írunk, naponta adatokat cserélünk, és mindebben az együttműködésnek, a kollaborációnak nagyon fontos készségeit kell gyakorolnunk. Na hát ezeket a készségeket próbálták meg a nemzetközi projektek is föltérképezni. Az OECD indított még el egy ilyen programot valamikor a 90-es évek végén, aminek az volt a címe, az volt a projektnek a neve, hogy a kulcs kompetenciák definiálása és kiválasztása. Ez a program alapozta meg a PISA vizsgálatokat is, ott határozták meg azt, hogy milyen kompetenciákat érdemes mérni. Lényegében ezekre a kompetenciákra épül az a kulcskompetencia rendszer, amit aztán az Európai Unió fejlesztésre javasol az unió országainak. Volt egy másik jelentős program, ez a 2007-2008 környékén indult el, a 21. századi készségek mérése és fejlesztése. Ezt három nagy informatikai cég indította el, az Intel, a Cisco és a Microsoft hozott létre egy ilyen programot, és egy projektet indított, amelyeknek az volt a feladata, hogy definálja, mérhető formában mutassa meg ezeket a készségeket. Amikor 21. századi készségekről beszélünk, akkor egy nagyon hosszú listával találkozunk. Ezek között az élvonalban van a tanulás tanulása. Nagyon fontos készség az, hogy megtanítsuk a fiatalokat arra, hogy hogyan tanulnak, hiszen egész életükben tanulni kell. Az informatikai műveltség, a kreativitás, kritikai gondolkodás, együttműködés, probléma megoldás, vállalkozó készség, és ezt még lehetne sorolni. Ezek között azonban alig néhány olyan van, amit ma már mérhetővé tudunk tenni. Mérhetővé tudjuk tenni például a tanulás tanulását, ezt Finn kollégáink elég jól megoldották, az informatikai műveltséget, részben a kreativitást is, határeset a kritikai gondolkodás, aminek a mérésén nagyon sokat dolgoznak, és egyre fontosabb lenne, hogy mérhetővé tegyük. A PISA 2015-ös felmérésben az együttműködés, a kollaboratív probléma megoldás volt a fő mérési terület, és a vállalkozási készségnek a mérése ugyancsak ilyen fontos terület, amelyik megint határeset, szintén fontos lenne, hogy mérni tudjuk, de ezen még dolgozni kell. A másik nagy terület a technológia alapú tesztelés, és mint említettem, a 21. századi készségek és a technológia alapú tesztelés összefügg, mert nagyon sok olyan új készség van, amit technológia nélkül egyszerűen nem lehet értelmezni sem, mérni pedig pláne nem. Nagyon sok nemzetközi program indult a számítógépes tesztelés elterjesztésére. Az Európai Unió nagyjából úgy 10 évvel ezelőtt indított ilyen programokat, és néhány országban elindult a technológia alapú tesztelés fejlesztése. Több olyan kutatócsoport van Európában, akikkel partnerként együtt dolgozunk, Luxemburgban, Németországban vannak kutatási partnereink, és az Egyesült Államokban is igen jelentős összegeket áldoznak egy új generációs tesztrendszer kifejlesztésére. 2015-től a PISA már csak számítógépes értékelést végez, tehát korábbi papíralapú tesztelésre már nincs lehetőség. Vannak nemzeti fejlesztési programok, például Magyarországon is elindult, éppen itt Szegeden a számítógépes tesztelés kidolgozása. Itt a Szegedi Tudományegyetemen indítottunk egy programot 2008-2009 környékén, illetve akkor gyorsult fel ennek a rendszernek a kidolgozása. Az a rendszer, amit ma használunk, ez az e-DIA rendszer, ez az elektronikus diagnosztikus értékelési rendszernek a rövidítése. Magáról a projektről itt nem fogok sokat beszélni, akit a részletek érdekelnek, az e-DIA honlapján megtalálja. Annyit mondanék csak el, hogy ez egy olyan rendszer, amit az első 6 évfolyamra dolgoztunk ki, 3 fő területre. A szövegértést, a matematikát és a természettudományt tettük mérhetővé. Összesen ebben a rendszerben, feladatbankokban több mint 20 000 feladat van. Ezek a feladatok multimédiás feladatok, tehát képet, hangot, videót, animációt mindenféle módon tartalmazhatnak. Ez a rendszer az, amelyik megalapozza a személyre szóló differenciált fejlesztést. Ahhoz, hogy mindenkit úgy fejlesszünk, ahogy neki szüksége van, ahhoz tudnunk kell, hogy éppen hol tart, szükség van arra, hogy onnan folytassuk a fejlesztést, ahol az ő fejlesztése vagy fejlődése lemaradt vagy lelassult. Kisiskolás korban számítógépes játékokkal, online játékokkal, fejlesztőeszközökkel bizonyos készségeket nagyon jól lehet fejleszteni. A 4.-5. évfolyam táján pedig egyre fontosabbá válik az, hogy az iskolai tananyagot maradéktalanul megtanulják a gyerekek, a diákok. Mindegyikre vannak módszereink, most kezdődött meg az ilyen fejlesztőeszközöknek a kidolgozása. Orvosi analógiával élve, megvannak a diagnosztikus eszközök, mérőeszközök, következően a terápia. Ez a kutatócsoport munkája a következő néhány évben. Az e-DIA tesztek, mint említettem, multimédiás eszközöket tartalmaznak. Ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy az első 3 évfolyamon a diákok meghallgathatják a feladatok szövegét. Korábban már beszéltem a teszteknek a validitásáról. Előfordulhat például, hogy nem tudják elolvasni a feladat szövegét, és ezért nem tudják megoldani a matematika feladatot. Itt ennek egy részét, ennek a problémának megoldottuk, hiszen a gyerekek fülhallgatón meghallgathatják a teszteknek a szövegét, annyiszor, ahányszor akarják, a szövegét és problémának egy részét kiküszöböltük. Változatos, életszerű feladatokat tartalmaznak ezek a tesztek, ez is az érvényességét javítja a feladatoknak, nem elvont tankönyvszerű feladatok vannak, hanem életszerű alkalmazás jellegű feladatok. Nagyon sokféle válaszadásra van lehetőség, a hagyományos papíralapon is gyakorolható lehetőségeken, hogy számokat, betűket írunk be, karikázunk, itt változatosabban lehet megoldani, klikkelni lehet, objektumokat lehet mozgatni a képernyőn és sok minden más egyéb módon. A gyerekek az iskolában a rendelkezésre álló eszközökkel oldják meg, több mint 900 partner iskolánk van, ahol ez a rendszer már élőben működik. Elkezdtük a rendszert kiterjeszteni az óvoda irányába. Ma már az óvodás gyerekek is hozzáférhetnek bizonyos eszközökhöz. Korábban bemutattam már a DIFER teszteket. Azok közül néhány tesztet átültettünk számítógépre. Ezeket már az iskolában, vagy illetve az óvodában használni lehet. És elkezdtük egy új generációs óvoda-iskola átmenet tesztcsomagnak a kidolgozását. Ugyanúgy lehet ezeket a teszteket alkalmazni egyetemi szinten is. Valószínűleg, akik önök közül 2015-ben, 2016-ban vagy ebben az évben iratkoztak be az egyetemre, ők már az egyetemi kompetencia mérésekben is részt vettek. 2015-ben és 2016-ban 6 tesztet oldottak meg az akkor egyetemre belépők. Ebben az évben csökkentettük a tesztek számát, viszont megmaradt az a teszt, amelyik egy nagyon fontos 21. századi készséget mér, ez pedig a probléma megoldás teszt. Dinamikus probléma megoldás tesztet oldanak meg a hallgatóink az egyetemre való belépéskor. Ez az egyik legjobb előrejelzője annak, hogy hogyan tudnak a fiatalok problémát megoldani, és mennyire felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amelyekkel az egyetemen majd szembesülnek. Ugyanezt a probléma megoldó készséget mérte 2012-ben a PISA dinamikus probléma megoldás teszt is. Összegzésként tehát azt szeretném csak elmondani, hogy a pedagógiai értékelés, a neveléstudományi kutatás és a pedagógiai gyakorlat egyik leggyorsabban fejlődő, legdinamikusabban fejlődő területe. Nagyon sokféle módon hozzájárulhat az oktatási rendszer fejlődéséhez. A mérések során gyűjtött adatok elemzése megmutatja azt, hogy milyen irányba kell tovább lépni, a beavatkozások eredményeiről pontos visszajelzést adhat. És végül a technológia alapú mérések új utakat nyitnak a tesztek hatékony alkalmazása számára. ezekben az években a technológiai értékelés és az erre alapozott fejlesztés az, amelyik a leggyorsabban előre viheti az oktatási rendszert. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Kusai Sándor Zoltán pár- és családterapeuta tartja meg a Magyar-Kínai Kapcsolatok a Realizmus és Értelmezési Tartománya a Gyakorlatban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!